hogyha ránézünk a Szent Koronára, akkor vélhetőleg először nem az tűnik fel rajta egy laikusnak, aminek fel kellene, tehát nem olvassuk el vélhetően, hogy az ománc képeken kilátható, illetve hogy milyen kövek és egyéb gyöngyök vannak rajta, hanem a ferdekereszt a korona tetején, ami ugye az atyának a legfelső képét, hát nem lyukasztja át, de tulajdonképpen azon áll. Hogy ferdült ez el, ezt lehet tudni?
Hát most ez megint olyan, hogy feltételezést fog természetesen mondani. Hát többfélét fogalmaztak már meg, a legkésőbbit, hát ez lehet, hogy még a második világháború befejezése, tehát az amerikai kézbe kerülés idejére teszik. Hát, hogy ezek megerősödhettek-e, ezek a ferdítési tendencia, az lehetséges. Az is lehetséges, hogy Szemere Bertalan, akinek állítólag a fejére is tette ezt a koronát, ugye tehát amikor már menekítették, a kormány menekítette, ez 1849-ben a koronát, ez is elképzelhető. De a legvalószínűbb mégiscsak az, hogy amikor 1440-ben ez a bizonyos Erzsébet királyné ellopatja a Szent Koronát, ott elég pontos leírásunk van erről, mert aki a lopást intézte, ez egy Kottaner János né nevű udvarhölgye volt Erzsébet királynénak, az megírta a teljes emlékiratát, és abban ez egy jelentős tétel, a Szent Korona ellopatása, amit ő intézett. Tehát abszolút szemtanú, és hát leírja, hogy bizony ökörbőrt dobtak rá, ami hát ez nem éppen egy súlytalan valami, és hát nyilvánvaló, hogy azt nem tűrte jól a Szent Korona. Utána még ráadásul, hát ugye egy csecsemőt megkoronáztak vele, majd utána menekítették a csecsemőt, és a bölcsőjében a szalma alá tették a Szent Koronát, és ráfektették a csecsemőt. Na most ezek konkrét leírások, tehát ez nem következtetés, ami azt jelenti, hogy ha rajta hagyták a keresztet, ezt mindig hozzá kell tenni, mert ez leszerelhető, akkor ez egy ilyen lassú rázkódás folytán kapott egyrészt a felső kis gömböcskéje egy benyomást, valószínűleg berogyott.
Ugorjunk előre néhány száz évet a 20. századba, ugye nagyjából a második világháborútól kezdve egészen 1978-ig az Egyesült Államokban volt méghozzá a Fort Knox híres katonai erődítményben a korona. 1978-ban még emlékezhetnek rá sokan, hogy milyen nagy dolog volt, hogy hazaérkezett a Szent Korona. 1978 után tisztázódott sok legenda?
Hát sok tisztázódott, sok meg bebetonozódott. Tehát inkább úgy mondanám, hogy polarizálódott a helyzet, ami nem baj. Ez azt jelenti, hogy nem sokkal később, hát azért ez egy 3-4 évvel később történt, egy ilyen hosszas, kb. 2,5 éves előkészítő munkálatok után aranyműveseket végül is beengedtek a Szent Koronához. Na most ez volt az első eset, hogy nem egyházi személy, és nem is a Szent Korona közvetlen őrzésére vagy felügyeletére rendelt személy hosszasan vizsgálhatta a Magyar Szent Koronát. Elvileg, amikor hazajött, miniszteri rendelet lehetővé tette, hogy szakember kellő felügyelet mellett vizsgálhassa, de ezzel nem élt a szakma. Tudomásom szerint egyetlen szakember, ez a bizonyos említett Váci Péter volt, aki hát nem túl hosszan, de azért legalább egy olyan pár órát mégiscsak közelről vizsgálta.
De ez hogy lehet, hogy nem élt ezzel a szakma? Ez nem volt egy óriási dolog, hogy több tíz év után hazaérkezik a Szent Korona?
Nem én mondtam. Én ezt a szakmatörténet, az egyetemes szakmatörténet legnagyobb szégyenének értékelem. És ilyenkor egy kicsit magam is szégyellem, hogy művészettörténész vagyok, holott tulajdonképpen, hát ha valaki tényleg foglalkozott a Szent Koronával, és elég... Hát
de nem lehet egyébként, hogy a szocializmusban itt valami fajta felső nyomás érkezett az irányba, hogy jó, hazajött a korona, örüljünk neki, de nagyon ne misztifikáljuk túl, vagy...
Hát ezt akkor tudnám mondjuk élénk helyesléssel nyugtázni, hogyha azóta bármi történt volna. Most elvileg nincs szocializmus, és mégsem foglalkoznak vele kellő súllyal. Na most erre szoktam én kérdezni, de kicsit ironikusan, hogy milyen óvszert szedhet egy olyan középkoros művelődés, vagy művészettörténész, meg szűkítsük le a kérdést, hogy ne foglalkozzon a Magyar Szent Koronával, amikor egy páratlan értékű, ha másképp nem is, ha mondjuk szakralitását nem érzékeli, akkor is mint műtárgy, akkor is páratlan értékű. De hogy tudja megállni, hogy nem foglalkoz vele? Tehát ez nem szocializmus kérdése.
Beszéljünk akkor a koronának a szimbolikájáról. háromféle korona létezik, házi korona, országló korona és beavató korona. Nagyon nem menjünk bele, hogy melyik, inkább csak az érdekelne, hogy a magyar szent korona melyik kategóriába tartozik, és mit jelent ez.
A magyar szent korona, ha ilyen hármas kategória rendszerben vizsgáljuk a koronákat, mert ezeket lehet azért tovább bontani. Tehát úgy, hogy házi koronamből rengeteg van. Ott nincs különösebb megkötés, csak az, hogy országos események intézésekor nem viselheti a király. Tehát akkor az országló koronát kell. A beavató korona viszont lényegileg abban különbözik a többitől, hogy ezt egyetlen alkalommal viselheti a király a beavatáskor.
Nem tehát életlen. A koronázáskor ez koronázás, ugyanaz, ugye?
Most a magyar szent korona az egyetlen az újkori, úgynevezett civilizált országok koronái közül, amelyik beavató korona. Tehát ezért tud róla nagyon keveset mondani, mondjuk egy német kutató, egy francia kutató, egy angol, francia nem is akar róla beszélni, de mondjuk egy német azért akarna. Már csak azért is, hogy kisajátítsa. Tehát ezek azért működő érdekek ma is. De lényeg az, hogy nem tud róla mit mondani, mert az ő legmagasabb szintű koronatípusa az az országló korona, és egész másképp viselkedik a magyar szent korona. Most egy adatot hadd mondjak, rengeteget lehetne, hozzáteszem rögtön, történeti adat, hogy fogta föl ezt a nemzet. Hogy ez a beavató korona és a nemzet viszonyában mit jelentett. Amikor hát az első tartósabban idejövő idegen dinasztia, ez az Anjou dinasztia volt. Ennek az első uralkodója, ugye Károly Róbert volt, akit folyamatosan a pápa támogatott, az akkori pápa. Őt háromszor kellett megkoronázni. A két első koronázást nem megfelelő koronával végezték, de mind a kettőre maga a pápa biztatta annyira, hogy a második esetben, ez 1308-ban történt, külön készített egy koronát, az akkori pápa küldötte. Ugye ez ötödik Kelemen volt, és a küldötte, ez pedig Gentile bíboros. Olaszosan szoktuk mondani, Gentilis bíboros. Tehát ő, és mellé kell hozzá egy pápai leíratot. Na most ebben elveszi az akkori pápa, akkor Szent Korona szentségét, és átruházza erre az ő általa most frissen készített koronára, ami egyébként nem maradt meg, vagy legalábbis nem tudjuk azonosítani, ha fönnmaradt is. Na most ebből az következik, hogy ő úgy gondolta, hogy hát a pápa természetesen diszponál a magyar Szent Korona szentsége fölött. Most kiderült, hogy nem így van. Hiszen hiába koronázták meg vele Károly Róbertet, a nemzet egy pillanatra se fogadta el. Tehát ez azt jelentette, hogy ő hiába hozta a rendeletet, senki se teljesítette. Tűnik attól pillanattól kezdve vált jogerősen királyá, hogy a magyar szent korona érintette a fejét. Tehát hiába hozta a rendeletet. Még esetleg jó rendeletet is. Tehát esetleg olyat is, ami emelte a nemzetet. Nem volt érvényes.
És akkor a magyar nemzet tisztában volt azzal, hogy Károly Róbertet nem azzal a koronával koronázták meg, amivel kellett volna. Tehát a nemzet az nem is az uralkodót, hanem a koronát.
Hát természetesen. Ez már most a Szent Korona tanhoz vezetne el bennünket. Amikor ez a Gentilis bíboros bejelenti, hogy egy új koronát készített, és azt fogja majd Szent Koronának minősíteni, akkor az akkori püspöki kar, és itt én azért hangsúlyozni szoktam, hogy azért az még tudott magyarul gondolkozni. Tehát azonnal figyelmeztetik, hogy vigyázzon, mert a magyar nemzetnek más a viszonya a Szent Koronájához, mint bármelyik más nemzetnek a saját koronájához. És ezt elég pontos adattal hát rögzítette a történettudomány, tehát van eredeti dokumentumunk róla, hogy a magyar nemzet úgy tekinti, mintha teljes méltósága benne rejtőznék a Szent Koronába, és ezt nem veheti el őszentsége, és nem adhatja egy más tárgyféleségnek.
De akkor ez ezek szerint a nyugati világban ez teljesen ismeretlen volt.
Teljesen ismeretlen, mai napig.